A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól jön, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Kezdjük Isten tiszteletünket a Barna énekeskönyv 662-es számú éneke első 4 versének eléneklésével. Mindig velem, Uram, mindig velem. Hallgassuk meg Isten igéjét a mai napi újszövetségi igéből, János evangéliuma 5. fejezetének 37-től 47. verséig terjedő szakaszából.
De maga az Atya is, aki elküldött engem, bizonyságot tett rólam. A hangját nem hallottátok soha, az arcát sem láttátok, és igéje sincs maradandóan bennetek, mert nem hisztek annak, akit ő elküldött. Ti azért kutatjátok az írásokat, mert úgy vélitek, hogy azokban van az örök életetek, pedig azok rólam tesznek bizonyságot. De ti nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Dicsőséget emberektől nem fogadok el, de ismerlek titeket, hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete. Én az én atyám nevében jöttem, és nem fogadtatok be, ha más jön a maga nevében, azt befogadjátok. Hogyan is tudnátok hinni, amikor egymástól vesztek dicsőséget, de nem keresitek azt a dicsőséget, amely az egyetlen Istentől van? De ne gondoljátok, hogy én vádollak majd titeket az atyánál. Van, aki vádoljon titeket. Mózes, akiben ti reménykedtek. Mert ha hinnétek Mózesnek, nekem is hinnétek, mert ő rólam írt. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, hogyan hinnétek az én beszédeimnek?
Imádkozzunk. Uram, köszönöm neked, hogy újra idehozhattál bennünket. Köszönöm, hogy meghallgathatjuk a te igédet. Kérlek, áld meg az ige hirdetőt, és könyörögve kérlek, hogy mindazt, amit hallunk, azt magunkba tudjuk fogadni. Nagyon fontos ezekben az időkben a te igédet hallani. És ezért kérlek, hogy a te akaratod érvényesüljön az ige hirdetés alatt. Könyörögve kérünk Krisztusért, légy velünk. Amen.
A bűnbocsánat üzenetét Lukács evangéliuma 5. fejezetének 20. verséből olvasom. Ő pedig, látva hitüket, így szólt: ember, megbocsáttattak a te bűneid. Amen. A 235. dicséretünk 4. versét énekeljük el: adj szent lelket a tanítóknak. Istenünk igéjét a 119. Zsoltár 105. verséből olvasom. Ígéd mécses a lábam előtt, és ösvényem világossága. Amen. Kedves testvérek, ma délelőtt Isten igéje a következő kérdést teszi fel nekünk: hogyan olvassuk a Bibliát? Ezt a kérdést hallva többeknek eszébe juthat, hogy nem olyan régen az egyik évünket tulajdonképpen ennek a kérdésnek szenteltük, és több alkalommal beszéltünk az írásmagyarázatnak az elveiről. Kinyitjuk a Bibliát, meghatározzuk az ott olvasható igerésznek a műfaját, elolvassuk, mire figyeljünk oda, hogyan kerüljünk közelebb annak üzenetéhez. Tehát a technikai oldaláról már nagyon sokat beszéltünk. A mai alkalommal nem ezekről a kérdésekről lesz szó, hanem a megközelítésről fogunk beszélni. Jézus a megközelítésről tanít ebben a szakaszban. Úgy is mondhatnánk, hogy ez nem technikai kérdés, hanem szív kérdés. Ebben a részben Jézus úgymond beszélget a farizeusokkal. Éppen ezért a Biblia olvasásnak kétféle módja áll előttünk. Első körben a farizeusi módszerről fogunk beszélni, hogyan olvasták a farizeusok Isten igéjét, a Bibliát. Ennek a szemléletmódnak ebben az igében két meghatározója áll előttünk. Az egyik meghatározó tényezőt így lehetne megfogalmazni, hogy az üzleti szemlélet. Ezzel kapcsolatban a következőt mondja Jézus: ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek. Jézus itt egy kritikát mond. Azok, akik hallgatták ezt a beszélgetést, általában jó véleménnyel voltak a farizeusokról. A farizeusok ugyanis éjjel-nappal olvasták a Bibliát. Egy részük még arra is képes volt, hogy hosszabb szakaszokat, akár az egészet is fejből idézze. Felnéztek rájuk az emberek, de Jézus, ahelyett, hogy megdicsérte volna őket, igen keményen beszélt velük. Miért? Azért, mert ők nem azért mentek a Bibliához, hogy Istent találják meg benne. Nem a szeretet, nem ez a vágy hajtotta őket. Ők valamit el akartak nyerni. Úgy vélték, hogy a Bibliában található az örök élet titka. Ezért bújták a tekercseket, és ezért folytattak késhegyre menő vitákat annak értelme fölött. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a farizeusok végső soron számító üzletemberek voltak, akik nem az Isten közelségére, hanem olyas valamire vágytak, amit egyedül Istentől lehet megszerezni. Ő nem kell, csak amit ő adhat. Azt kell mondjam, hogy farizeusi társulat hivatalosan ma már nincs, de farizeusi szemlélet azóta is van. És ugyanez a mód, ez a fajta üzleti hozzáállás sajnos ma is megtalálható sok embernek a Biblia olvasásában, vagy talán jobb, ha úgy fogalmazunk, hogy olykor-olykor mindannyiunk Biblia olvasási gyakorlatában megjelenik kísértésként. Hadd mondjak erre néhány példát. Vannak, akiknek az az árszpoétikája: ha elolvasom a Biblia életvezetéssel foglalkozó részeit, rendezett életem lesz. Sokan tisztában vannak vele, hogy azok a döntések, amelyeket most hozunk meg, meghatározzák a jövőnket. Éppen ezért nagyon nem mindegy, hogy milyen döntéseket hozunk. Sokan úgy gondolják, hogy a Bibliában olyan bölcsességeket találunk, amelyek kiállták az idő próbáját. Magyarul elég, ha ezeket a bölcsességeket ismerjük, és ennek mentén igyekszünk élni. Az ilyen ember nem olvas mindent a Bibliából, mert nem is érdekli minden. De bizonyos bölcsességeket kiemel belőle, mert azt gondolja, hogy ennek megfelelően rendezett élete lesz. Ez egy üzlet. Én elolvasom, és nekem jó lesz. Egy másik megnyilvánulása ennek az üzleti szemléletnek így foglalható össze: ha reggel Bibliát olvasok, Isten áldása egész nap elkísér. Amikor ilyet mondunk nyíltan, akkor rögtön meg is szoktuk kritizálni, hogy micsoda hozzáállás ez. A valóság azonban úgy működik, hogy nem mondjuk ki ezeket a gondolatokat, csak ennek megfelelően élünk. Nagyon sokszor érezzük így. Kötelességünk reggel elővenni az igét, mert ha nem, abból bajunk lesz. De ha megtettük, akkor abból csak jó származhat. Ha reggel Bibliát olvasok, időben beérek majd az iskolába vagy a munkahelyemre. Ha Bibliát olvasok, jó jegyeket szerzek, jól teljesítek. A barátaim körülvesznek, rám mosolyog a szerencse, otthon szeretet és béke vár, és még a betegségek is elkerülnek. Üzletet kötöttem Istennel. Én elolvastam, amit ő a kezembe adott, ő pedig megáldott engem. Vagy még egy példát hadd mondjak. Ha rendszeresen olvasom a Bibliát, sikeresen fogok vizsgázni az ítélet napján. Vannak emberek, akik az életet egyfajta folyamatos vizsgának fogják fel. Vizsgázunk az iskolában, vizsgázunk a munkahelyünkön, vizsgázunk a családunkban is, és vizsgázunk majd az ítélet napján is. Jézus visszajön, maga elé állít bennünket, és úgymond kérdéseket fog feltenni. Ha ezekre a kérdésekre jól válaszolunk, akkor jó jegyet, ez esetben örök életet nyerünk. Márpedig, ha rendszeresen olvassuk a Bibliát, akkor nagy meglepetés nem érhet bennünket. Ez tehát az üzleti szemlélet, amit a farizeusok gyakoroltak, és ami olyan gyakran megjelenik a mi gyakorlatunkban is. Ez az üzleti szemlélet azonban megmérgezi a Biblia olvasást. Aki azért olvassa a Bibliát, hogy profitáljon belőle, a kijelentés adója, az élő Isten azonban nem érdekli, nem kíván vele bensőséges kapcsolatot építeni, annak a Biblia olvasása hideg és gyümölcstelen. Annak érdekében, hogy ezt elkerüljük, még a Bibliaolvasást megelőző imádságban kérjük az Urat, hogy szabadítson meg bennünket ettől a kalmár szellemtől. És most térjünk át egy másik jellegzetességre. A farizeusok nem csak üzletelni kívántak Istennel a Bibliaolvasás által, hanem a Bibliaolvasást arra is fel akarták használni, hogy a saját dicsőségüket öregbítsék vele. Ezzel kapcsolatban a következőt mondja Jézus: hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget? Tudjuk, hogy kik voltak a farizeusok, az evangéliumokban lépten nyomon találkozunk velük, ők voltak annak a kornak a Biblia magyarázói. Nem is akármilyen Biblia magyarázói, hanem úgymond a professzorok. Amikor ezek az emberek nyilvánosan felléptek, úgymond rivalda fénybe kerültek, akkor boldognak érezték magukat. Mindenki rám figyel. Mindenki úgy akarja érteni az igét, ahogy azt én mondom. Én vagyok itt a totum factum. Annak érdekében, hogy dicsőségüket még ennél is magasabb szintre emeljék, egyfajta megállapodást, egy hallgatólagos megállapodást kötöttek egymással, hogy amikor beszélnek nyilvánosan, akkor egymás magyarázatait is idézni fogják. És egymásnak a hírnevét ezáltal feljebb emelik kölcsönösen. Tehát nem harcolnak egymással, hanem kartelbe tömörülnek, és együtt emelkednek fel a nép szemében, együtt gyűjtik be a dicsőséget. A farizeusok úgynevezett szentsége tehát végső soron narcisztikus törekvéseket leplezett. Megint csak azt kell mondjam, hogy habár farizeusok ma már nincsenek, legalábbis hivatalosan nincsenek, ez a farizeusi gondolat, ez a farizeusi gyakorlat olykor-olykor jelentkezik nálunk. Mi is fel tudjuk használni az ige olvasásunkat, az ige ismeretünket arra, hogy a saját dicsőségünket munkáljuk vele. Az egyik ilyen lehetőség, amikor valaki örül annak, dicsőségére válik, hogy minden nap olvassa a Bibliát. Nagyon jól tudjuk, akik már régebb óta a hit útján járunk, hogy nem mindig egyszerű elővenni az igét. Lehet, hogy eltervezem, hogy minden reggel olvasni fogom, de ez nem mindig jön össze. Mindegy miért, de nem jön össze, ilyen az élet. Ha valakinek ez mégis sikerül, arra büszkének lehet lenni. Ha nekem ez sikerül, arra én büszke lehetek. Sőt, mások is büszkék lehetnek rám. Éppen ezért, ha ez nekem megy, akkor így vagy úgy, de másoknak is tudtára adom. Ez tehát az egyik módja annak, hogy dicsőséget gyűjtsünk be a Bibliaolvasásunk által. A másik lehetősége az idézés. amikor van egy gyülekezeti alkalmunk, bibliaóra, ifióra, házi csoport, teljesen mindegy, hogy mi, és valaki megosztja a gondolatait, és közben idézi az igét szó szerint, még talán hozzáteszi azt is, hogy hol található az az ige, akkor a többiek rendszerint felnéznek rá, hogy te mennyire jól ismered az igét. Lehet, hogy nem mondják ki, de lehet látni az arcukon. Ha nekem ez megy, ha én tudok idézni, ha már tapasztaltam, hogy hogy néznek rám ilyenkor az emberek, akkor a kísértés óhatatlanul megtalál újra és újra, hogy lehetőség szerint a következő alkalommal is idézzek a Bibliából. És egy harmadik példát is hadd mondjak. Van, aki arra büszke, hogy érti a Bibliának az összefüggéseit. Tehát nem csak olvassa az igét, nem csak idézni tud belőle, de tudja, hogy egy bizonyos témával kapcsolatban a Biblia elején, közepén, végén nagyon sok helyen található kijelentés. És ő ezeket a kijelentéseket egységben látja, érti a közöttük lévő összefüggést, és el is tudja magyarázni másoknak. Az ilyen embereket is meg szokták becsülni, elismerést jelent ez a fajta képesség. És ha valaki ezt már tapasztalta, volt úgymond az elismerésnek a haszonélvezője, az azt fogja tapasztalni, hogy erős késztetést érez rá, hogy ezt a képességét a későbbiekben is megcsillogtassa. Tehát azt kell mondjam, hogy ahogy a farizeusok, mi is felhasználjuk még ezt a legszentebb pillanatot, a Biblia olvasásunkat is arra, hogy ne az Úrra, hanem magunkra irányítsuk az emberek figyelmét, ne az Urat dicsérjék, hanem bennünket, hogy milyen nagyok és milyen okosak vagyunk mi. Saját dicsőségünk keresése, akárcsak az üzleti szellemiség megmérgezi a Biblia olvasást. Aki azért olvassa a Bibliát, hogy az emberek felnézzenek rá, ő azonban nem néz fel az Úrra, annak a Biblia olvasása képmutató és álszent. Megint csak azt kell mondjam, hogy annak érdekében, hogy ezt elkerüljük, még a Biblia olvasást megelőző imádságban kérjük az Urat, hogy szabadítson meg bennünket az önimádattól. Nagyjából így lehet összefoglalni ennek a szakasznak az alapján, hogy mi jellemezte a farizeusoknak a hozzáállását. Érzékeljük, hogy ez a bibliaolvasásnak egy nagyon komoly tévútja. Hiába voltak közöttük nagy bibliaismerők, nagy bibliamagyarázók, valójában mindig elvétették a lényeget. Ők nem épültek ebből. És sokszor tapasztaljuk ma is, hogy valaki bújja a Bibliát, de nem épül belőle, nem változik a jelleme, és ő maga egyáltalán nem mondható az Isten dicsőségére, örömére lévőnek. Ez tehát a Biblia olvasásnak egy tévútja, hogyha ezt magunkban felfedeztük, és ki ne fedezne fel magában ilyen vonásokat, ezeket oda kell vinni az Úr elé, megbánni és elhagyni. És most nézzük meg a Biblia olvasásnak egy másik módját, a Jézus által tanított módot. Ennek is két jellemző vonását szeretném megemlíteni. Az egyik jellemző vonás a Krisztus központúság. Hogyan jelent meg ez Jézusnak a tanításában? Amikor beszél Mózes írásairól, és úgy általában az írásokról, akkor a következő összefoglalást mondja, azok rólam tesznek bizonyságot. És ezzel Jézus elmondta, hogy így kellene olvasni az egész igét. Bárhol nyitjuk fel, ő még elsősorban az Ószövetségre utalt abban az időben, hiszen még nem születtek meg az újszövetségi iratok, de akár Ó, akár újszövetség, azok valahol mind Jézusra mutatnak. Az ószövetségi iratok előre mutatnak rá. Hogyan fog beteljesedni sok-sok ígéret? Az újszövetségi iratok pedig visszamutatnak rá, hogy eljött és beteljesedett. Azt mondja Jézus, hogy Mózes róla írt néhány idézetet, mégis hadd vegyek elő, hogy lássuk ennek a gyakorlati példáit is. Egyrészt az ige egyértelműen tanítja már az Ószövetségben is, hogy a megváltó le fogja győzni a gonoszt. És ezt már a Biblia első lapjain olvassuk. Az 1 Mózes 3, 14-15-ben ez áll. Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között. Ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát martasod. Értjük, hogy ez egy háborúnak a képe. És ebben a háborúban látjuk, hogy ki mit tesz, milyen eredménnyel jár. A kígyó, vagyis az ördög, mardossa a megváltónak a sarkát, igyekszik az életét megkeseríteni. De mit tesz a megváltó? A fejére tapos. Márpedig ez a kép, hogy valakinek a fejére taposnak, azt jelenti, hogy legyőzik, végső győzelmet aratnak fölötte. Tehát az igének már a legelején, Mózes írásainak már a legelején ott szerepel, hogy a megváltó legyőzi a gonoszt. A későbbi kijelentések ennek a győzelemnek az útját, a menetét, a jellegét mutatják be. Mikeás 5.1-ben azt olvassuk, hogy ez a megváltó Betlehemben fog világra jönni. Te pedig, Efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. És ezt elvileg már az Ószövetség idején is tudták, hiszen amikor a napkeleti bölcsek megjöttek, akkor a főpapok ezt idézték Heródesnek. Így van megírva, ott fog megszületni a megváltó. De menjünk tovább. A Zakariás 9.9-ből azt is megtudjuk, hogy a megváltó Szamárháton fog bemenni Jeruzsálembe. Örvendj nagyon Sion leánya, újjong Jeruzsálem leánya. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és Szamáron ül, Szamár csikó hátán. Megtudjuk azt is, hogy ez a diadalmas uralkodó, aki így vonul be, később magára veszi a mi bűneinket, annak minden következményével együtt, és belehal. Ezzel kapcsolatban szintén Mózeshez ugorjunk vissza egy pillanatra. A 15. fejezet néhány versét olvasom. Ezt mondta neki, mármint Isten Ábrahámnak, hozd nekem egy 3 éves üszőt, egy 3 éves kecskét, és egy 3 éves kost, egy gerlicét és egy galambot. Elhozta neki mindezeket, azután középen ketté hasította őket, és mindegyiknek a két felét egymással szemben helyezte el. A madarakat azonban nem hasította ketté. Amikor lement a nap, és korom sötét lett, hirtelen füstölgő kemence és tüzes fákja ment át ezek között a húsdarabok között. Itt egy szövetségkötés történik. Isten szövetséget köt Ábrahámmal, az ókori szövetségkötéseknek a mintájára. A két fél megállapodik egymás között valamiben, az egyik ezt várja el, a másik azt várja el, az egyik ezt ígéri meg, a másik azt ígéri meg, úgymond kezet adnak rá, de a szövetségkötés rítusa úgy megy végbe, hogy bizonyos állatokat kettévágnak, egymással szemben elhelyezik, így létrejön úgymond egy folyosó, és ezen a folyosón átmennek a szövetséget kötő felek. És ezzel azt fejezik ki, hogy ha megszegem a szövetséget, annak rám eső részét, akkor az történjen velem, ami ezekkel az állatokkal. Halljak meg. És azért gyönyörű az itt olvasható szövetségkötés, mert itt Ábrahám úgymond nem vállalta a felelősséget, ellenben Isten helyette is vállalta azt. Ábrahám nem ment át a folyosón. Isten azonban úgymond tűz képében, vagy egy tüzes kemence képében átment az állatok között. Isten, a tökéletes Isten nem szegi meg a szövetség ráeső részét. Arra egyedül az ember képes. Mégis a felelősséget, a büntetést egyedül Isten vállalta magára. Csodálatos üzenet. És még egy ószövetségi részre hadd utaljak. A megváltó, aki meghal, fel is fog támadni. 16. Zsoltárban olvassuk. Ezért örül a szívem, és újjong a lelkem, testem is biztonságban van, mert nem hagysz engem a holtak hazájában. Jézus erre utalt, hogy kedves farizeusok, ti valamit nagyon félreértettetek, ti nem a megváltót, nem engem kerestetek az igében. Ti mindig valami mást kerestetek benne. Pedig észrevehetnétek, hogy mint egy sugárútnak a különböző útjai, ezek mind középre vezetnek, hozzám vezetnek, itt teljesednek be. Ez a fajta Krisztus központúság ma is a Biblia olvasásának egyik kulcsa. Ha Krisztus személyéről és tetteiről olvasunk, úgymond a Bibliának a szívénél járunk, akkor azt látjuk, hogy Krisztus személyében és munkájában tisztán látszik Istennek a hatalma. Jézus számtalanszor bemutatta, hogy ő a mindenható Isten. Gondolhatunk itt a gyógyításaira, gondolhatunk a vizenjárására, a feltámasztására, az ördögűzéseire. Rengeteg mindent tett Jézus, amire egy ember nem képes, nem lehet képes. Bemutatta, hogy itt van Isten köztünk, itt van a mindenható Isten köztünk. De Jézusban megnyilvánult az Isten szentsége is. Az Ószövetségben lehetett olvasni arról, hogy ő a Szent Isten, de annál szebb példája, mint hogy megjelenik ez az Isten, látjuk az ő tetteit, halljuk az ő szavait, és mindezt abban a formában, ahogy Jézus tette és mondta, erre azt lehet mondani, hogy ez más, ez nagyon más, mint amit egy ember magából ki tudna préselni. Ez a szentség, ez Istentől van. Jézusban megmutatkozott az Isten bölcsessége. Ahogy ő összeszedte a tanítványait, különböző embereket, akikre mi azt mondanánk, hogy én biztos nem őket választottam volna. Ahogy bizonyos emberekkel beszélgetett, ahogy jót tett velük, ahogy hagyta magát elfogadni, erre is azt mondanánk, hogy mi ezt talán nem így tettük volna. De a végén azt látjuk, hogy itt is összeért minden. És amit addig csak a rendező látott, a végén mi is láthatjuk. Isten terve teljesült. Látjuk Jézusban az Isten bűn elleni haragját, ott a kereszten. Ha azt hisszük, hogy Isten nem haragszik a bűnre, nézzünk a keresztre. Jézusnak nem kellett volna kínhalált halnia, ha Isten nem haragudna a bűnre. Akkor el lehetett volna intézni egy bocsival, de nem lehetett. Jézusban látjuk az Isten önfeláldozó szeretetét. Mert Isten megtehette volna azt, hogy emberek, ti tehettek arról, hogy itt vagytok, nem én. Én megadtam nektek mindent, figyelmeztettelek titeket, segítettelek, így döntöttetek. Nem vállalok értetek felelősséget, pusztuljatok el, csak a következményeket szenveditek. De nem, Jézus vállalta ezt a kínos halált a kereszten. Ez az Isten önfeláldozó szeretete. És látjuk Jézusban Isten tervét az ember megújítását illetően. Mert Jézus nem csak az Isten fia, hanem az a bűntelen és tökéletes ember is, akit Isten példaként állít elénk, hogy ő hozzá váljunk hasonlóvá. Mert ő azt szeretné, hogy az ő képére formálódva mi is ilyenekké váljunk. Hát valahol ezt jelenti a Krisztus központúság, hogy erre a Jézusra irányul a figyelmünk. Az Ószövetségben bármit olvasunk, de az Új Szövetségben is bármit olvasunk. Ezek a témák előjönnek, hogy milyen az Isten, hogy milyen az ember, milyen az Isten haragja irántunk, hogy akar bennünket megmenteni. Ezek a témák mind Krisztusban érnek össze. És így olvassuk mi is a Bibliát, hogy annak legyen egy Krisztus fókusza. Aki erre a Krisztus központúságra törekszik a Biblia olvasásában, azt meggazdagítja ez a szempont. Aki azért olvassa a Bibliát, hogy Krisztushoz kerüljön közelebb, annak a Biblia olvasása izgalmas és megelégítő lesz. És megint csak azt mondom, hogy annak érdekében, hogy ez így legyen, még az olvasás előtt kérjük az Urat, hogy mutasson önmagára. És térjünk át most Jézus bibliaolvasási módjának a második szempontjára is. Ez nem más, mint Isten dicsőségének keresése. Ezzel kapcsolatban egy negatív megfogalmazással találkozunk a felolvasott igében, de azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek. Ez egy negatív megfogalmazás a farizeusokkal kapcsolatban, amit egyértelmű, hogy át kell fordítanunk pozitív irányba, Jézus viszont ezt keresi. Ha megnézzük Jézusnak az életét, ezt a három évet, ami az ő szolgálatának a csúcsa, azt látjuk, hogy őt az emberektől jövő dicséret, dicsőség egy pillanatig nem érdekelte. Hadd mondjam ennek egy példáját János evangéliumából, a 3. fejezet 3 verséből. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, csak ha Isten van vele. Jézus így válaszolt, bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Mi a különleges ebben a leírásban? Odaáll Jézus elé az egyik farizeus, a nagy tanács tagja, és szembe dicséri őt szemérmetlenül. Elmondja, hogy mi tudjuk, hogy tulajdonképpen az Istentől jöttél. Elismerjük a tanításodat, elismerjük azt, amit teszel. Persze ez minket a sárga irítség, hogy mindenki téged követ, de elismerjük. Nem tudjuk nem elismerni. Ez egy óriási dicséret. Erre Jézus mit mond? Tulajdonképpen nem viszonozza. Meg sem köszöni, de nem is viszonozza. Azt mondja, hogy bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Magyarul, Nikodémus, az a mód, amit te úgymond a vallásos életed menedzseléséhez választottál, az nem ér egy fabatkát sem. Jézust nem érdekelte, nem homályosította el az emberektől jövő dicséret. Őt egyedül az érdekelte, foglalkoztatta, hogy az Isten mit szól hozzá. Hogy az Isten hogyan mutatja meg az ő dicsőségét, hogyan dicséri meg őt. Ezzel kapcsolatban szintén János evangéliumából hadd idézzek, 17. fejezet 5. verséből, most te dicsőíts meg, atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt te nálad, mielőtt még a világ lett. Atyám, engem csak ez érdekel. Többiek mondhatnak, amit akarnak, mindegy. Amit te mondasz, ha te megdicsérsz, ha te megdicsőítesz, akkor rendben vagyunk. Isten dicsőségének a keresése ma is nagyon fontos szempont a Biblia olvasásnál. És most hadd tegyek egy különbséget. Nagyon sokszor beszélünk arról, hogy törekednünk kell az Isten dicsősége szerinti életre, ez igaz. Istent kell dicsérnünk gondolatban, szóban, tettben, mindenféle formában, de itt most nem erről van szó. Nem az a lényeg itt és most, hogy én dicsérem az Urat, hanem arról van szó, hogy látom-e azt a dicsőséget, ami az Istennél van, és amit ő nekem akar adni. Ez a lényeg. Miért fontos ez? Réges régen, a teremtés hajnalán, Istennek ez a dicsősége ránk ragyogott, betöltött bennünket. tisztán ragyogott ránk. És azt lehet mondani, hogy az embernek az önértékelése az ebben gyökerezett. És amikor bejött a bűn, akkor azt látjuk, hogy mindennek vége. Isten dicsősége már el van zárva előlünk, nem tündöklik ránk. És az embernek az önértékelése ennek következtében a béka feneke alá került. Nincs, megszűnt. És onnantól kezdve az emberi élet most kicsit lebutítva, mondom, másról sem szól, mint a dicséret és a dicsőség kereséséről. Hadd legyen valami dicséret az életemben, hogy értékesnek érezhessem magamat. Keressük itt a dicsőséget, keressük ott a dicsőséget, és nem találjuk sehol. Végül az Isten könyörül rajtunk, és ő újra nekünk adja az ő dicsőségét Krisztusban. Ezzel kapcsolatban a következőt olvassuk a 2 Korintus 4:6-ban. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Hát ezt a dicsőséget szerzi meg nekünk Krisztus újra. És ebben van a mi megelégedésünk és boldogságunk. Ez a dicsőség adott erőt az Isten népének mindig. Vegyük például István vértanút. Az ő történetéből idézek, amikor ezeket hallották, haragra gerjedtek szívükben, és fogukat csikorgatták ellene. Ő azonban szent lélekkel telve az égre függesztette tekintetét, és látta Isten dicsőségét és Jézust, amint Isten jobbja felől áll. Ekkor így szólt, íme látom a megnyílt eget, és az emberfiát, amint Isten jobbja felől áll. Akkor azok hangosan kiáltoztak, bedugták a fülüket, és egy akarattal rárohantak, azután kiűzték a városon kívülre, és megkövezték. Mi itt a lényeg? Van egy összetűzés. Az egyik oldalon Isten embere áll, a másik oldalon mondjuk ki bátran a világ. A kettő nem bírja elviselni egymást. Az Isten embere szereti úgymond ezeket az elveszetteket, szeretné megmenteni, ezért az igét magyarázza nekik, de a világ ebből nem kér. És mi ad erőt Istvánnak a haragjuk elviseléséhez, az ítélet elviseléséhez? Isten dicsőségének a látványa. És hadd mondjam, hogy ez ma is így van. Nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy az osztálytársaink, munkatársaink, szomszédaink, ismerőseink ellenünk vannak. A hitünk ellen vannak. De nem csak egyszerűen úgy, hogy nem fogadják el, hanem aktívan támadják azt. És ilyenkor az ember nagyon könnyen el tud bizonytalanodni. De minek szóljak? Minek mondjam? Minek higgyem? Mi ad erőt? Isten dicsérete, semmi más. Hadd mondjak egy példát. Az egyik iskolában, ahol tanítok, van egy 7. csoportom, és az egyik diák, aki egyébként ateistaként határozza meg önmagát, rámutatott egy csoporttársára, aki egy mélyhitű fiú, és lesajnálóan a következőt mondta neki, ha Isten mondaná neki, ez még hajléktalan is szívesen lenne. És úgy érezte, hogy ezzel megsemmisítette őt. Megnéztem, hogy mit reagál erre a fiú, és bólogatott. És miért bólogatott? Elment az esze talán? Egyáltalán nem. Nem akar ő hajléktalan lenni, más célkitűzései vannak. Ugyanakkor úgy gondolja, hogy ha még ez lenne az ő sorsa, mert Isten ezt szánja neki, Isten dicsősége akkor is ott lenne az életében, és ez mindenre elegendő. Hát ezt keressük az igében, az Isten dicsőségét. Ha valaki így olvassa az igét, annak megint csak azt kell mondjam, hogy meggazdagító a Biblia olvasása. Aki azért olvassa, hogy Isten dicsősége ragyogjon rá, annak a Biblia olvasása vigasztaló és bátorító. Kérjük az Urat minden olvasás előtt imádságban, hogy ragyogtassa ránk arcának fényét. Hát foglaljuk össze, ami eddig elhangzott. Előttünk áll a Biblia olvasásának farizeusi módja, ezt az üzleti szemlélet és saját dicsőségünk keresése jellemzi. Ennek a következménye hideg és gyümölcstelen, képmutató és álszent Biblia olvasás. És itt van előttünk a Biblia olvasásának Jézusi módja, ennek jellemzői a Krisztus központúság és Isten dicsőségének keresése. A következményei pedig izgalmas és megelégítő, vigasztaló és bátorító olvasás. Nagyon fontos, hogy olvassuk a Bibliát, ne arra következtessünk ebből a szöveg részből, hogy Jézus ezt kritizálta meg a farizeusokban, hogy túl sokat olvasták a Bibliát, olyan nincs, a Bibliát nem lehet túl sokat olvasni, olvassuk, de legalább ilyen fontos a motiváció kérdése is. Ha eddig úgy olvastuk, vagy olykor úgy olvastuk az igét, ahogy a farizeusok, akkor ezt bűnbánattal valljuk meg az Úr előtt, és ezentúl a Jézusi utat kövessük. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 445. dicséretünk 6. versével, nagy lelked élt Uram a prófétás időkben. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, olyan nagy öröm van a szívünkben, hogy a kezünkben foghatjuk a Te ígédet. Megvalljuk neked, hogy sokszor elsiklunk ennek a jelentősége fölött, hiszen megszoktuk, hogy ott van a polcunkon, hogy ott jár a kezünkben, ismerjük a szavakat, a szókapcsolatokat, olyan könnyen elfeledkezünk arról, hogy Te itt és most is szólni akarsz hozzánk ezek által, a régi szavak által. Köszönjük, Urunk, hogy erre felhívtad a figyelmünket most is. És köszönjük, hogy Te vagy az, aki formálsz bennünket belülről, hogy úgy olvassuk az igét, ahogyan az neked kedves. Urunk, megvalljuk neked, hogy a bűnünk még itt is kézzel foghatóvá válik, sokféle bálványimádásunk megmérgezi a Biblia olvasásunkat. Köszönjük, hogy megmutatod nekünk, hogyan olvassunk. Köszönjük Jézusnak a példáját, és köszönjük, hogy az ősgyülekezetben és azóta is nagyon sok embernek a példáján láthatjuk ugyanezt. Nagyon kérünk, Urunk, hogy formálj minket a Te lelked által, és gazdagítsd meg a Biblia olvasásunkat minden alkalommal. Urunk, köszönjük, hogy sok mindenben előrébb lehetünk most, mint a legutóbbi időben. Köszönjük, hogy most már Magyarországon is van vakcina elérhető távolságban. Kérünk, Urunk, hogy mi hamarabb add vissza ennek a népnek az egészségét, hadd tudjunk újra jönni a Te házadba, fizikailag is átélni a közösséget. Kérünk, Urunk, hogy add meg ezt nekünk minél előbb. Köszönjük, Urunk, hogy velünk vagy ezekben a válságos időkben. Te adsz nekünk lelki erőt, és Te gondoskodsz a mi fizikai megélhetésünkről is. Urunk, szeretnénk eléd hozni most is, ahogy a múlt héten is, azt a kislányt, aki kórházban van, élet és halál között. Kérünk, Urunk, hogy Te légy vele, Te segítsd őt a gyógyulásban, Te légy ott az ő családjával is, hadd érezhessék meg a Te jelenlétedet, hiszen nincs annál fontosabb, mint hogy valaki a Te jelenlétedben éljen át örömöt és bánatot egyaránt, és megtapasztalhassa a Te hűségedet. Kérünk, Urunk, hogy ha számodra is kedves, akkor Te add gyógyulást, és Te add ennek a családnak a teljes felépülését. Kérünk, hogy légy a gyülekezetünkkel a következő héten is, légy velünk egyen-egyenként, családjainkban, munkánkban. Kérünk, hogy áld meg a szolgálatunkat. Amen. Most egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását, mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Amen.